Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. A kisgyerekeket nem látom, hol vannak. Volt itt két kisfiú is. Mindig a gyerekekhez szoktam először szólni. Itt vannak valahol? Igen? Mert mindig először nekik szólnék pár szót. Be lehet őket hívni? Hívja be valaki őket. És akkor majd ide ülnek az első sorba. Egy pillanat türelmet szeretnénk kérni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik: a szelíd felelet lecsendesíti a harag felgerjedését. De figyeltétek, a szelíd felelet. Itt már feleletről van szó, amikor valakihez gorombán szólnak, vagy csúnyán szólnak, és ő meg szelíden felel. És azt mondja, hogy ez lecsendesíti a haragot, a haragnak a föllobbanását, fölgerjedés, az úgynevezett, hogy föllobban, hogy még haragosabb legyen az, aki haragosan szólt hozzátok. És tudjátok, ez nagyon fontos a gyerekeknek is megtanulni, mert azért a gyerekek is tudnak egymással veszekedni. Néha nagyon gorombán, csúnyán veszekedni, remélem ti nem csináljátok ezt, de ha bekerültök az iskolába vagy óvodába, bizony a gyerekek nagyon csúnyán össze tudnak kapni. Az egyik haragosan, indulatosan szól, a másik ugyanúgy visszaszól, és akkor végén még akár verekedés is lehet belőle. És szeretnék nektek a Bibliából egy példát mondani arra, hogy a szelíd felelet lecsendesíti a harag felgerjedését, a haragnak a fellobbanását. Dávidról olvassuk a Bibliában, hogy még otthon volt a családban, ő volt a legkisebb a 8 fiú között, és éppen háború volt Izrael és a filiszteusok között, és a nagyobb testvérei azok elmentek ugye a háborúba, de az édesapjuk úgy látszik egy gondos apa volt, aggódott a fiai miatt, és elküldte Dávidot, hogy menjen el oda, ahol az ütközetet várták, nézze meg a testvéreit, hogy jól vannak-e, küldött nekik egy kis élelmet. Ugye milyen szép egy ilyen apának a példája, akinek ez ennyire aggódott a fiaiért, még az ezredesnek is küldött, a parancsnokuknak is valamit, és hát nagyon aggódott, hogy mi van a fiaival. És hát Dávid elvitte, amiket az édesapja rábízott, elment oda, ahol várható volt, hogy az ütközet kifejlődik, és éppen akkor volt az, biztos hallottátok a Dávid-Góliát történetét, szerintem ugye a kisebbek is, éppen akkor volt, hogy ez az óriás filiszteus kiállt, és dicsekedett, és azt mondta, hogy álljon ki valaki ővele megvívni, és mivel senki nem mert azért, szitta az Izrael istenét, meg szitta az izraelitákat a gyávaságuk miatt, és Dávid, mikor ezt meghallotta, hogy fölháborodott, és azt mondta, hogy ki ez a filiszteus, hogy ezt meri tenni, és ugye egy kicsit, ha nem is mondta ki, benne volt a szavában, hát senki sem mer itt kiállni vele, hát senki sem bízik az Istenben. És ott volt a közelben Eliáb, a legidősebb testvére Dávidnak, és hallotta, hogy ő hogy beszélget az emberekkel. És ez az Eliáb egy ilyen nagyon magas, daliás valaki volt, erős fizikailag. És hát amit Dávid mondott, ő úgy vette magára, mintha neki szólna, hogy hát ő sem meri ezt megtenni, és nagyon dühösen rászólt Dávidra, és így olvasom, hogy mit hallott neki, mit mondott neki. Miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet, szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Megkérdezem, igazságos beszéd volt ez? Hát dehogyis, hát Dávidot az apja küldte, és ő meg azt mondta, hogy miért jöttél ide, kire bíztad azt a néhány juhot, és hát azt mondja, hogy tudom, hogy te csak azért jöttél ide, hogy megnézd ezt az ütközetet, mert kíváncsi vagy. És kíváncsiak vagytok rá, hogy Dávid hogy felelt? Szerintetek felelhetett volna valamit? Mondhatta volna azt, hogy hát te meg miért beszélsz így velem? Hát igenis, az apám küldött, és nem is igaz, hogy ezért jöttem meg. Ő is válaszolhatott volna haragosan, indulatosan. De így olvasom Bibliában. Dávid pedig felelte, ugyan mit cselekedtem? Hiszen csak szóbeszéd volt, hogy ő mondta, hogy hát hogy ismeri ezt a filiszteust tenni, és ugye, és ki az, aki, hogy nincs senki, aki eztnek véget vessen. Szóval, hát én ezt csak úgy mondtam, és hát ugyan miért, vagy haragos, ugye, hát mit cselekedtem. És ezzel vége is lett a történetnek, mert az ő szelíd felelete az igazságtalan, goromba, bántó beszédre lecsendesítette ezt az egész viszályt. És szeretném, gyerekek, ha ti is megtanulnátok, hogyha egy másik gyerek gorombán, csúnyán szól hozzátok, ne válaszoljatok ugyanúgy vissza, hanem jusson eszetekbe az, amit ma tanultunk, a szelíd felelet, amikor a gorombára, a csúnyára valaki szelíden felel, leállítja a haragnak a további fölrobbanását, és békességet teremt. Eszembe jut, mikor erről beszélek mindig, egy Oszi bácsit sokan ismerték itt. Ő mesélte, hogy az egyik kislánya az a legszelidebb volt a gyerekek között, és hát egyszer, mikor a szomszéd kisfiú nagyon csúnyákat kiabált rá, akkor ő csak ennyit válaszolt neki: nekem mondtad, szívecském. Ilyen kedvesen. Úgyhogy ezt érdemes megjegyezni, és hogyha valaki ilyen csúnya, veszekedős módon nektek esik, akkor ti csak kérdezik: nekem mondtad, szívecském. És ez a szelíd felelet véget is vet a viszálynak. Tehát ezt tanultuk ma a Szentírásból. Akkor mehettek szépen a szüleitekhez. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésnek az alapigéjét Sofóniás próféta könyvéből fogom olvasni. Sofóniás könyve második fejezetéből a második és a harmadik verset. Tehát Sofóniás próféta könyvéből olvasom az ígét, Sofóniás könyve második fejezetéből a második és a harmadik verset. Így hangzik. Mielőtt szülne a végzés, talán jó közérthetőben így fordítani, mielőtt megszületne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat, mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítéletei szerint cselekszetek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Kedves gyülekezet, ez egy olyan megindító kérlelés. Sofóniás próféta egyébként nem sokkal a babiloni fogság előtt élt. Ugye most Jeremiás könyvét tanuljuk, és láttuk, hogy Jeremiás próféta is milyen drámai szavakkal szólt arról, hogy mi az, ami ott van már a nemzet feje felett, és Sofóniás is ebben az értelemben szólt, hogy mielőtt megszületne a végzés, mint a polyva száll tova ez a nap, még rátok nem jön az Úr haragjának a tüze, a föld alázatossági, keressétek az Urat, keressétek az alázatosságot, keressétek az igazságot. De ugyanakkor ez az ige nem csak az akkor élőknek szólt, hanem rendkívül időszerű a mi napjainkra, akik most nem egy nemzetnek a súlyos történelmi fenyítéke előtt élünk, hanem abban a korban, amikor az egész föld felett ott lebeg az Úr haragjának a napja. És szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy mire vonatkozik az, hogy mielőtt megszületne a végzés. Milyen végzésről van szó? Arról a végzésről, amit a Szentírás megörökít Jelenések könyve 22. fejezetében. Így olvassuk Jelenések könyve 22. fejezetének a 11. versében, hogy eljön az a pillanat, amikor Jézus lezárja az ő közben járó szolgálatát, az ő esedezését az emberiségért ezzel a szóval. Így olvasom a 11. versben, 22. fel 11. vers. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki fertelmes, inkább így mondhatnánk, aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is. és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szentheltessék meg ezután is. És a következő vers, imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ugye ebből a rövid kis részletből, hogy imé hamar eljövök, ebből megállapíthatjuk, hogy ez röviddel Jézusnak a földre jövetele, és a végső igazságszolgáltatás előtt történik, hogy ő kimondja ezt a végzést, hogy aki igazságtal most már legyen igazságtalan ezután is, aki tisztátlan legyen tisztátlan ezután is, aki igaz legyen igaz ezután is, és aki szent szenteltessék meg ezután is. Ugye az ige máskor ezt a végzést úgy fogalmazza meg, hogy ez a kegyelem ajtajának a bezárulása. Ugye emlékszünk rá, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele hasonló lesz a Noé napjaihoz. És ez előképe a végső eseményeknek, és megkérdezem, a vízözönnek a megérkezése előtt mi történt a bárkával. Ugye az Úr utasította a Noét és a családját, hogy vonuljanak be a bárkába, és 7 nappal az özönvíz megérkezése előtt bezáratott az ajtó. És amikor az özönvíz valóban jött, feltehetjük, ugye, nagyon kézenfekvő, hogy emberek próbáltak volna bejutni a bárkába, de az ajtó már zárva volt. És Jézus felhasználta ezt a hasonlatot, mert ott is mit olvastunk, hogy Noé zárta be az ajtót magukra? Azt mondja az írás, az Úr bezárta az ajtót. Eddig volt lehetőség megszívlelni a Noé által hirdetett üzenetet, a továbbiakban nem. És Jézus erre hivatkozott, amikor azt mondta, mikor a gazda már felkel, és bezárja az ajtót, mert ő fogja bezárni az ajtót, ez a végzés is általa születik meg, ő fogja bezárni a kegyelem ajtaját, és akkor már hiába álltok meg kívül zörgetve, mondva, hogy Uram, Uram, nyisd meg nékünk. És most szeretnék emlékezni a 10 szűz példázatára, amit ugye Jézus elmondott, és ott végig azokról van szó, ugye, akik mind várják a vőlegényt, de megkérdezem még velük is, megeshet az, hogy tudják, és megeshet, hogy mégis már az ajtó bezárása után szeretnének a mennyegzőbe bejutni, vagy ott részt venni, velük is megtörténhet. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly intés. És azt mondja, hogy tehát mielőtt megszületne a végzés, még rátok nem jön az Úr haragjának a tüze. És itt megint megállnék egy pillanatra, ugye ma nagyon elváltozott a kereszténység tudatában az Isten kép, illetve a Jézusról alkotott kép. Ma általában az emberek úgy gondolkoznak, hogy ilyen soha nincs, soha nem lesz, hogy az Isten haragjának vagy igazságszolgáltatásának a napja. Ugye olyan Jézust rajzolnak meg, aki mindent megért, ami emberi, aki mindent megbocsát. Ugye valamikor Voltaire, a francia filozófus, a modern ateizmus egyik kezdeményezője, kicsit cinikusan azt mondta, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. De ma a keresztények tömege is így gondolkozik körülbelül Istennek, neki az a dolga, hogy megbocsásson, és ő soha se fog másképp cselekedni. Ugye ez annyira ott van az embereknek a közgondolkozásában, még a keresztényekében is, és az emberek teljesen elfelejtették, hogy a Biblia beszél a bárány haragjának a napjáról. Ugye milyen különös kifejezés, és miféle gonoszság az, ami még a bárány haragját is kiváltja. Azt is elfelejtik, hogy a bibliai szimbólumban, a szimbolikus rendszerben Jézus nem csak bárány, hanem oroszlán is. Ő oroszlán és bárány. Ezeket az emberek elfelejtették. És nekem az egyik legmegrendítőbb kifejezés a Bibliában, mikor olvassuk ugye a 3 angyal üzenetét, amely hangzik Jézus eljövetel előtt, a 3. angyal üzenete az ugye így hangzik, hogy ha valaki az antikrisztusi hatalomhoz csatlakozik, akkor azt mondja, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő poharába. Ezt a kifejezést említeném, hogy elegyítetlenül töltetett az ő poharába. Mit jelent ez az elegyítetlenül? Kegyelemmel elegyítetlenül. Megkérdezem, megrendítő ez, hogy egyszer az Úr haragjának napja azt jelenti, hogy kegyelemmel elegyítetlenül árad ki az ő büntető ítélete. Megértjük ezen a háttéren, hogy ilyen drámai ez a felhívás. Mielőtt születne a végzés, még rátok nem jön az Úr haragjának tüze, még rátok nem jön az Úr haragjának a tüze. Tehát ez, ennek a drámai megfogalmazásnak nagyon is oka és indoka van. Ugye most Jeremiás könyvét tanulmányozzuk, és szeretném fölhívni egy igére a figyelmet, ugye ezen már túl vagyunk, ezen a részen. Jeremiás könyve 11., 15., 16. fejezetében olvasunk ilyen kijelentéseket. Ezt mondta Isten, belefáradtam a szánakozásba, megvontam-e néptől az én békességemet, azt mondja az Úr, az irgalmasságot és a kegyelmet. Ugye döbbenetes igék, mikor Isten egyszer azt mondja, hogy belefáradtam a szánakozásba, emberi kifejezés módot használ, természetesen csak is azért, mert nincsen eredménye, mert nincsen tovább értelme. És azt mondja, hogy megvontam az én békességemet, az irgalmasságot és a kegyelmet. Ez az, amikor elegyítetlenül hilatkozik meg az ő igazság szolgáltatása. És milyen érdekes, hogy hozzáteszi, mint a polyva száll tova az a nap. Mindnyájan tudjuk, hogy a polyvát milyen sebességgel tudja vinni a szél, és ezt a hasonlatot használja. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy érzékelitek ti azt, hogy a mi világunkban ez ma mennyire igaz, hogy mint a polyva száll tova az a nap. Ugye olyan sok mindenen elgondolkozhatunk. Például azon, hogy amikor Jézus a végső dolgokról beszélt, akkor mindig megjelenik a tanításában ez a szó, hogy hirtelen. Észrevettétek hányszor van ez a szót, hogy hirtelen? Azt mondja, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Pál apostol azt írja, amikor azt mondják békesség, biztonság, hirtelen jön rájuk a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. Ugye a közelmúltban milyen elgondolkodtató volt, hogy az egész világ tudja, hogy évek óta pokol van Írakban, pokol van Szíriában, mindenki tudja, és mikor egyszer csak nyilvánvaló, hogy a környező országok megtöltek, és ugye az élet él és élni akar, és az emberek elindulnak, akkor milyen hirtelen és meglepetésszerűen lepte meg Európát. Senki sem volt rá fölkészülve. Erre a hirtelen változásra senki. Mert most már vége van azoknak a boldog békeidőknek, tényleg, mint a polyva szálltóva az a nap. Egyre jobban ellehetetlenül, egyre újabb és újabb feszültségekkel terhelődik meg a mi világunk. Néztem a National Geographic-nek a legújabb számát, arról szól, hogy a túlélés, és drámai képekkel, adatokkal szól az ökológiai válságnak a katasztrofális szakaszba fordulásáról. Ugye beszél a kaliforniai állapotokról, ahol évek óta abszolút nulla csapadék, már korlátozni kell a vízfogyasztást. Ugye Amerika legsűrűbben lakott állama, és vége a locsolt pázsitoknak, meg ilyeneknek. Ugye az emberek életét alaposan kezdi megváltoztatni ez a helyzet, és aztán ez sok oldalról ugye bemutatja számunkra. És megkérdezem, azt is látjuk, hogy a világon mennyire abba az irányba mennek a dolgok, amit a proféciák mondtak, hogy államok és egyházak összeolvadása. Ugye figyelitek azt, hogy mint a polyva száll tova az a nap, mert hiszen amit a bibliai proféciák mondtak, hogy az egész föld csodálva követni fogja a pápaságot, hát ez az esztendő nem erről szól, hogy az egész föld szinte rajongva, csodálva követi, és jegyezzétek meg, hogy ezeknek, ugye sokan kérdezik, hogy milyennek az migráns válság, hogy illeszthető be a proféciákba, és ugye némelyek egészen furcsa ötleteket hoznak, mindenféle összeesküvés elméletek terjednek, és ezeknek valójában semmi alapjuk nincs. A bibliai proféciákban ez úgy illik bele, nagyon egyszerűen, úgyhogy Jézus megmondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről, és ezeknek vannak következményeik, súlyos következményeik, és ezek katalizátor szerepet tölték be, tehát gyorsító szerepet tölték be, mert minél nagyobbak a társadalmi feszültségek, minél jobban elrehetetlen a történelem, minél inkább nincs megoldása, annál jobban kedvez a pápaság felemelkedésének. Annál jobban kedvez annak a folyamatnak, hogy államok és egyházak szoros követségre lépnek egymással, a tehetetlenségben, a megoldhatatlan problémáknak a tömkelegével szemben. Ez egészen feltűnő, ez a folyamat, és ha akarjuk, akkor észreveszünk, hogy mint a polyva száll tova az a nap. És nézzük meg, hogy ezen a háttéren az Úr milyen felhívást intéz. És az az érdekes, hogy kikhez. Nézzük a harmadik verset. Keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattuk az Úr haragjának napján. Ha mondjuk a föld bűnöseit szólítaná meg, akkor talán nem lenne ennyire megdöbbentő. Egyébként azt is megfigyelhetjük, hogy megkérdezem, felszólítja valaki a világot megtérésre? Mondjuk akár ezek a nagy nevezetes beszédek, mondjuk a pápa részéről az amerikai kongresszusban, vagy az ENSZ-ben, valaki egész komolyan szól az egyéni és közösségi bűnöknek az Istenhez, helyett az Istenhez való megtérésről. Na, csak nagyon szőrmentén ennek így kellene, jobban lenne, ennek úgy kéne, ez azért nem helyes. De hogy itt radikális megtérésre van szükség, mert különben az Isten igazság szolgáltatása fog következni, ez nem hangzik el. De ismétlem ebben a felhívásban az a megdöbbentő, hogy az Úr kikhez szólít meg? E föld alázatosait, akik az ő ítélete, vagyis az ő törvénye szerint cselekszenek, akik azt komolyan veszik, akik szeretnék azt követni. Tehát még nekik is, mondjam így, még nekik is szól az óvás, nehogy biztonságba ringassák magukat, nehogy állóvíz legyen a hitéletük, mert azt mondja, hogy ti is keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattuk az Úr haragjának napján. Tudjátok, melyik ige jut erről eszembe, amikor azt mondja, hogy talán megoltalmaztattuk az Úr haragjának napján? Az az ige jut eszembe, amit Péter első levelében olvasunk, azt mondja, itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán, ha pedig az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az Istenetlen is a bűnös. Ugye ezeket komolyan kell vennünk, és a Jóisten szeretne minket felrázni, és azt mondja, miközben megállapítjuk, hogy a világot készületlenül érik ezek a dolgok, és megállapítjuk, hogy mint a polyva száll tova az a nap, nehogy mi pedig csak abban maradjunk, hogy na de hát mi hisszük az Úr igéjét, mi igyekszünk az ő ítélete szerint cselekedni, mi ezt komolyan vesszük, hát azért velünk csak nem lesz baj. De azt mondja az ige, keressétek. És nézzük meg, mi az a három dolog, amit azt mondja, hogy keressünk. Erre fordítsuk a figyelmünket. Azt mondja az első, keressétek az Urat. Testvérem, mit jelent ez, hogy keressétek az Urat? Nem egyszerűen annyit, hogy olvassuk az igét, nem egyszerűen annyit jelent, hogy gondolunk ő rá, hanem valami olyasmit jelent, amit Jób könyve 23. fejezetében olvasunk, és én ezt szeretném is felidézni. Tehát Jób könyvéből idézek, Jób könyve 23. fejezetéből, a 3.-tól 5. verse. Így olvasom, tehát Jób könyve 23. fejezetében, a 3.-tól az 5. verse. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig, elébe terjeszteném ügyemet, számot megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem, hadd érteném meg, mit szólna hozzám. Testvérem, sejtitek, hogy mire utalok, amikor próbáljuk kifejteni ennek az értelmét, hogy keressétek az Urat, hogy keressük imádságunkban az Urat úgy, ahogy Jób, aki azt mondta, hogy nem nyugszom, míg el nem jutok az ő székéig, egészen az Istennek a színe elé. És én szeretném, eléterjesztem az én ügyemet, előterjesztem az én dolgaimat, és szeretném megtudni, hogy mit felelne nékem, én feleletet is várok, és szeretném megérteni, hogy mit szólna nékem. Testvérem, mondjuk meg őszintén, a mi imádságainkban távolról se jutunk el mindig az Isten székéig. Mi azt mondjuk, hogy hát mi imádkozunk, mondjuk a mi gondolatainkat, hát az Isten pedig mindenütt jelen van, úgy is hallja, úgy is tudja. De ez valami más, amikor mi lélekben el akarunk jutni az Isten színéig. Amikor mi ki akarjuk önteni előtte a szívünket, mint a vizet. Amikor szeretnénk hallani az ő feleletét, igényt tartanunk az ő feleletére, hogy az imádság csendjében, az imádság nyugalmában ő majd formálja a gondolataikat, és megvilágosítja az elménket, és nekünk megoldásokat ad, és látásokat ad, és szeretnénk megérteni egészen pontosan, hogy mi szól nékünk. Úgy most őszintén mindnyájan nézzünk magunkba, mikor volt utoljára ilyen tapasztalatunk, hogy imádkoztunk, és nem siettünk, és addig maradtunk Isten szín előtt, meg egyszer csak éreztük, hogy ő jelen van, és egyszer csak tényleg olyan úgy szinte, ha jó Istennek a szent lényét érzékeltük, és ki tudtuk önteni a szívünket minden visszatartás nélkül, és kaptunk feleleteket a gondolatainkban, az érzésvilágainkban, elnyertük a megbocsátásnak a bizonyságát. Ugye most is a hirdetésekben említés történt arról, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, amikor tényleg az Istennek, az élő Istennek a megnyilatkozására van szükségünk. De még ebben a helyzetben is milyen nehezen tesszük meg azt, hogy úgy imádkozunk, olyan odaadóan, annyira keressük az Urat, hogy eljutunk az ő székéig, és elébe terjesztjük a mi ügyünket. Szóval valami nagyon komoly változásra van ezen a téren szükség, mert tudjuk, hogy önmagában gyógyító, ha az Isten szín elé jutunk. Ugye Ézsaiás könyve 6. fejezetében olvassuk, hogy például a prófétára hogy hatott, mikor az Isten jelenlétébe jutott. Először is meglátta, hogy ő egy elveszett ember, mennyi az Isten szentségével szemben, mennyi fonákság, mennyi minden van még ő benne, de rögtön megkapta azt a bíztatást is, hogy amikor az oltárról vett parázs érintette az ajkát, hogy hamisságod eltávozott, bűnöd megbocsátatott, meg is látta magát az igazi megvoltában, de mindjárt elnyerte az Isten bűnbocsánatát is, és az ígéretet, hogy Isten eltávoztatja tőle a hamisságot, a bűnt, és neki lelki növekedést és fejlődést fogadni. És ugyanakkor azt is látta, hogy mind a széles föld teljes az Isten dicsőségében, és Isten az egyetlen hatalom, és eltűnt minden félelem, emberektől való félelem és aggodalom a jövő miatt. Szóval, ha Isten jelenlétében jutunk, mi is rögtön meglátjuk magunkat az igazi tükörben, az Isten szentségével szemben, de ugyanakkor az Isten irgalmasságát is érzékeljük, az ő megbocsátó készségét, és le tudjuk tenni a terheinket nála, és megszabadulunk ezektől, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy ő a világ mindenség ura és teremtője, hogy ő a föld királyainak a fejedelme. És mikor az ember az Isten szín elől jön, amikor imádságban tényleg megtalálta őt, akkor teljesen más minden körülöttünk, akkor másképpen tudunk mindenhez viszonyulni, mint anélkül. És testvéreim, én még egyszer szeretnélek titeket bátorítani, hogy ne nyugodjunk meg egy ilyen emberi igyekezetből álló ima élettel, hanem keressük azt, hogy az Úr, hogy az ő székéig eljussunk. Valahol véssük az emlékezetünkbe Jobbnak a szavait, nem nyugszom, míg el nem jutok az ő színéig. Nem nyugszom, míg elébe nem tudom terjeszteni egészen az ügyemet. Nem nyugszom, amíg a feleletét nem hallom. Nem nyugszom, amíg meg nem értem, hogy ő mit akar nékem mondani. És ugye érezzük mi is, hogy annyira túlzsúfolt az életünk, annyira nehéz csendet és nyugalmat találni, hogy ezt tényleg keresni kell. Magától nem fognak elénk jönni ezek az alkalmak és ezek a lehetőségek. Ezután a második dolog, amit mond, azt mondja, keressétek az igazságot. Ugye itt most félre ne értsük, nem az elméleti igazságról van szó. Az nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben ugye két szó van az igazságra, az egyik inkább a tanításbeli, az elméleti igazságra vonatkozik, de a másik szó valakinek az igazsága, az igaz volta. És mit gondoltok, melyik ige van ott, amikor Jézus a boldog mondások, melyik kifejezés van ott, amikor Jézus a boldog mondásokban azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Hát nem az, amelyik az elméleti igazságra vonatkozik. Mert akkor könnyen megveregetjük a vállunkat, és azt mondjuk, hát én keresem az igazságot, én nagyon szeretek bibliai előadásokat hallgatni, én nagyon szeretem az igét forgatni, hát én keresem az igazságot. Csak hogy ott az a másik szó van, az igaz élet, az igaz jellem. így lehetne közérthetőbben és pontosabban fordítani, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz jellemet, az igaz életet, az igaz cselekedeteket, mert ők megelégítetnek. És ugye, amikor azt mondja, hogy megelégítetnek, ebben benne van az, hogy magától az ember nem tudja megnövelni lelki értelemben a termetét egy arasszal sem, nem csak fizikailag, de lelkileg sem. Csak az Isten tud minket igazzá tenni, csak az Isten tud nekünk valódi lelki növekedést adni, mi magunktól ezt nem tudjuk elérni. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi keressük az igazságot, mondjam így, az igaz életben, az igaz jellemben való növekedést. Vagy csak mint a polyva száll tova az idő, és mi tulajdonképpen ugyanazon a szinten maradunk, érdemi előrelépés nincs, pedig az idő a száll, mint a polyva száll tova az a nap, de mi ehhez képest lemaradva vagyunk abban, hogy az igaz jellemet, az igaz cselekedeteket, az igaz életeket keressük. Pedig olyan világos a Szentírás bizonyságtétele, hogy egy egészen rendkívüli színvonalat kell elérni azoknak, akik az Úr haragjának napján megállhatnak. És tudjuk, hogy milyen kiváltságban van azoknak részük, akiket Isten végül elpecsétel. Ugye azoknak a föl kell készülni a késő eső kiáradásáról, ezt jelenti, hogy olyan lelki szintre kell jutniuk, mint Jézus mennybe menetele után a tanítványoknak. Ugye azt is tudjuk, hogy nekik kell az alatt a bizonyos 7 nap, idézőjelbe tett 7 nap alatt, tehát a kegyelemidő lezárta és Jézus megjelenése között, amikor már az Isten haragjának a napja van, amikor a 7 csapás kitöltése van, nekik közben járó nélkül kell megállni az Isten előtt, és hogy végül abban a kiváltságban lesz részük, hogy halál megízlelése nélkül elváltoznak Jézus megjelenésekor, és mindezek azt kívánják, hogy egy egészen különleges magaslatot érjenek el az igaz életben, az igaz jellemben, a lelki növekedésükben. Malakiás proféta könyvében hogy olvassuk, mit tesz az Úr ebben az időben? Ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi, mint az aranyat. De hát nyilván csak akkor, ha mi ezt igényeljük, akkor, hogyha mi keressük az igazságot, keressük az igaz életet, az igaz jellemet. Testvérem, szeretném megkérdezni, hogy érdekes módon itt az Isten tisztelet előtti imádságban is elhangzott, hogy vajon mi tényleg mit mondhatunk, hogy visszatekintünk 1 évre, 2 évre, arányban van a mi lelki jellembeli igazságban növekedésünk azzal, ahogyan, mint a polyva szálltóva az a nap. Nem vagyunk ehhez a sebességhez képest mi lemaradásban, ebben a fejlődésben, ebben a változásban? És ez azt mondja, keressétek az igazságot. Úgy most gondolkozzunk arra, hogy mivel magunk erejéből nem tudunk növekedni, ugye délután is lesz erről szó, akkor megkérdezem, hogy például az imádságunkban szerepe lesz, hogy tisztában vagyunk, hogy hol vannak a gyenge pontjaink. Ha még azzal se, az még nagyobb baj. De ha pontosan tudjuk, hol vannak a hiányosságaink, hol vannak a gyenge pontjaink, akkor imádságunkban kérjük ezt Istentől, mint a legfontosabbat. Hiszen ott van az igében, hogy ki állhat meg azon a napon. Ki állhat meg azon a napon. Ugye, és a válasz erre jelenése könyve 7. fejezetében az, hogy azok, akik megmosták, de még meg is fehérítették, tehát még magasabb szintre jutottak, mint pluszpán a durva dolgok eltávolítása, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány mérében, azok állhatnak meg. Testvéreim, változtassunk ezen, foglaljuk bele az imádságunkba, nap mint nap foglaljuk bele, hogy szeretnénk növekedni az igaz életben, az igaz jellemben, és ne általánosságban mondjuk ezt, hanem nevezzük néven, tudjuk, hol vannak a gyengéségeink, és mondjuk, hogy Uram, ebben adj győzelmet, Uram, kérlek, én nem akarok ebbe belenyugodni, hogy ez még az én életemben rendezetlenül van. Tudva tudom, hogy mondja a te igét, tudva tudom, hogy mi az, ami kedves előtted, és ez mégsem így van az én életemben. És kérjük a Jóistent, hogy Uram, adj nekem előre haladást. Ne engedd, hogy egy helyben topogjak. Ugyanígy Sofóniás könyvében, az 1. fejezetnek a 12. versében van egy ilyen nagyon beszédes hasonlat. Azt mondja az Úr, én, ugye, hogy az Úr napján megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Ugye tudjuk, mi az a seprő, amikor ugye a elkészítik a mustot, és az acca leülepszik. És megkérdezem, döbbenetes kép ez a saját sepregyükön hevernek. Az emberben ott vannak ilyen iszapos dolgok, ami eltávolításra várna, és az ember mint egy hever rajta, alszik fölötte, pedig mint a pólyva száltóva az a nap, és az embernek az igazságot kell keresni, a növekedést az igaz jellemben, az igaz életben, hogy határozott és észrevehető előrehaladásunk legyen. És a harmadik dolog, amit mond, hogy keressétek az alázatosságot. És ebben az az érdekes, hogy kiket szólít meg? E föld alázatosai, keressétek az alázatosságot. Ti mit értetek meg ebből? Azt érthetjük meg belőle, nem csak azt, hogy az alázatosságból sohasem elég, hanem azt, hogy az alázatosságnak a hiánya az borzasztó alattomosan tud megbújni az életünkben. Mivel ugye a bűn lényege az én középpontuság, a leggyengébb pontunk a valódi alázatosságnak a magatartása, és a valódi alázatosságnak a naponkénti gyakorlása mindenek előtt Isten iránt, de az egymással való kapcsolatainkban is. Ugye figyeljétek csak meg, hogy az ember mennyire nem látja ezt, hogy az alázatosság a legfőbb jó és a legnagyobb életszükséglet. Ugye a Biblia mondja is, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Elég egyértelmű. A kevésség az olyan, mint egy sorompó, az Isten nem tud hozzánk férni, de az alázatosoknak Isten kegyelmet ad. És nézzük meg, hogy az emberek milyen természetesen beszélnek, hogy büszke vagyok erre, büszke vagyok arra, és hát erre büszke lehetsz. Még mi hívők is nem csúszik ki a mi szánkon is. Nem fordul elő, hogy azt mondjuk, hogy hát büszke vagyok erre, vagy büszke vagyok arra, a gyerekemre, vagy a teljesítményemre, vagy valamire, vagy másik vállát megferegetjük, és azt mondjuk, hát erre büszke lehetsz. És nem veszük észre, hogy ez egy nagyon veszedelmes dolog. És a laodíceai üzenet nem pont erről beszél. Ugye azt mondja, hogy mivel te azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ugye, tehát nem fölösleges szóhalmozás, gazdag vagyok, meggazdagodtam. Tehát büszke vagyok arra, hogy én szereztem ezt. Én jutottam el ide, az én teljesítményem, ahova eljutottam. És ez olyan alattomosan tud megbújni az életünkben. Ugye, az alázatosság hiánya megnyilatkozik például abban, hogy olyan nehezen ismerjük be, hogy most én hibáztam. Hogy most én nekem szívből bocsánatot kell kérni, nem csupán Istentől, hanem adott esetben embertől is. Meg kell aláznia magam is kimondani, nem, én ezt rosszul mondtam, én ezt rosszul láttam, én ebben hibáztam. Figyeljétek, mert milyen sokáig kerülgeti az ember, hogy ezt megtegye. Pedig az igazi alázatosság arra késztet, hogy azonnal, a lehető leghamarabb. Aztán milyen hajlamos az ember az öndicséretre, vagy mások dicséretének a kiprovokálására. Ugye, hogy hát... Ha nem mondja, akkor egy kicsit rásegíteni, hogy mondja. És ez egy nagyon veszélyes tulajdonság. És az ige azt mondja, hogy keressük az alázatosságot. Az alázatosok is keressék az alázatosságot, mert ez minden lelki növekedésnek az alapja. Nem ezzel kezdődnek a boldog mondások? Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik alázatosan elismerik a lelki szegénységüket. Boldogok, akik a fogyatékosságaikat elismerik, mert itt kezdődik a dolog. Ennélkül nincsen lelki növekedés. És tudjátok, hogy mi az az alázatosság, amire el kell jutnunk. Én szeretnék nektek két igét idézni, amelyekben ez pontos megfogalmazás nyelv, hogy az alázatosság milyen szintjére jussunk el. Az egyik a Római Levél 7. fejezetének a 18. verse. A Római Levél 7. fejezetének a 18. versében Pál apostol ezt mondja, én tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Ugye itt, ahol a test szó szerepel, az a kifejezés van, ami a megromlott emberi természetre utal. Akár nyugodtan így fordíthatnánk, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben, az én saját természetemben, aki az isteni kegyelem munkája nélkül vagyok, semmi jó. És ugye ez azért egy nagyon komoly alázat, amikor az ember oda eljut, Nem arról van szó, hogy semmi jó nincs bennünk, de hogy ami jó, az már nem a saját érdemünk, és nem az a saját teljesítményünk. Tehát, ha én az isteni kegyelem nélkül lennék, leszámítva az isteni kegyelem munkáját, én bennem önmagamban nem lakik semmi jó. Én az Istentől független, az Isten kegyelmének a munkája nélkül nem vagyok egy igaz ember, nem lennék egy jó ember. Én mindent neki köszönhetek, nekem ebben semmi érdemem nincs. Ami jó van bennem, az Istennek köszönhető. Emlékszem egyszer a kis unokaöcsém nagyon szerette a nagymamáját, az én édesanyámat, és ő tényleg rengeteget foglalkozott velük, és egyszer egy ilyen érdekes beszélgetés volt a családban, azt mondja a szüleinek, nem tudom, olyan 13-14 éves lehetett, azt mondja a szüleinek, azt mondja, nem akarlak titeket megbántani, de ami jó van bennem, azt én a nagymamának köszönhetem. Elég döbbenetes volt, ahogy mondta, amivel ugye azt fejezte ki, hogy szóval én tudom, hogy egy külső hatás, egy külső befolyás, az, ami belőle árad, ami bennem jó kialakult, azt én ennek köszönhetem. És testvérem, nekünk el kéne ismerni, hogy bennünk önmagunkban nem lakik jó, hanem az Isten kegyelmének a munkája az, aminek mindent köszönhetünk. A másik ige pedig a Filippi levél harmadik fejezete. A Filippi levél harmadik fejezetében ezt írja Pál apostol, hogy úgy akar megállni Isten előtt, így olvasom a harmadik fejezet 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ugye ez ugyanaz, mint ami a Római Levél 7. fejezetének a 18. versében van más megfogalmazásban, hogy nincsen saját igazságom, nincs az, ami az én eredményem, nincs az, ami az én teljesítményem, nincs, amivel dicsekedhetnék az Isten előtt. Én nekem az Isten előtt csak teljes alázatra és hálára van pont, mert ami jó van benne, az az ő kegyelmének a munkája. Egyébként én is csak egy olyan ember vagyok, akit megkötözöm az én középpontusága. És az Istennek milyen nagy a kegyelme, hogy ebből kiemel bennünket. Testvérem, azt hiszem, látjátok, hogy milyen három fontos dolog az, amire a Sofóniás felhívása irányul, és amit a lelkünkre akar kötni, hogy keressétek az Urat, ez a legelső, az Istennek a jelenlétét, az Isten színét, a második, keressétek az igaz életet, az igaz jellemet, az igaz cselekedeteket, és a harmadik, keressétek az alázatosságot, ami mindennek az alapja, ahonnét kiindul az egész, hogy az ember a maga lelki fogyatékosságait és a lelki szegénységét ismeri és elismeri. És nagyon nagy nyomatékot tehetünk erre a szóra, ugye, ami háromszor is ismétlődik, hogy keressétek. Ugye mire utal ez? Hogy ezt mindegyiket keresni kell. Erre olyan buzgalmat és olyan figyelmet kell fordítani, mint mikor az ember keres valamit. Amikor keres valamit, az ember nem nyugszik, míg meg nem találja. Mert ezeket a dolgokat, ha mi tudatosan nem keressük, akkor csak szépen heverünk a saját seprőkön, akkor az a nap szállt tovább, mint a polyva, mi pedig maradunk egy szinten, maradunk ugyanabban az állapotban, és nem tudunk felkészülni az Úr haragjának napjára, pedig azt mondja, hogy talán megoltalmaztottuk az Úr haragjának napján. Másik ige azt mondja, ha az igaz is alig tartatik, meg hová lesz az Istenten is a bűnös. És én szívemből kívánom, kedves testvéreim, hogy vegyük szívünkre ezt a felhívást, a prófétai felhívást, és annyi minden nyüzsög körülöttünk, annyi minden köti le a figyelmünket, az időnket, az erőnket, de valahogy tegyük első helyre ezeket az első helyre való dolgokat, és mindenek előtt ezeket keressük, az Urat, az igazságot és az alázatosságot. És akkor a Jóisten munkába tud venni minket, és rajtunk is dolgozik, mint az ötvös és az ezüst tisztogató, és mire az a nap eljön, fényessé tesz, mint az aranyat. Amen. Úgy legyen.
Most szokásunkhoz híven egy perc csendet kérünk, és gondoljuk végig a elhangzottakat.